Köszöntök én is mindenkit sok szeretettel. Addig fogok ma is beszélni, amíg a hangom bírja. Nem kell megijedni, ez rövid lesz. Lehet, hogy néha inni fogok. Múlt héten az Isten dicsőségéről kezdtünk el beszélgetni, és onnan indult a közös beszélgetésünk, hogy Isten, amikor találkozunk vele, amikor újjászül bennünket, akkor egy újat ad. És ez egy új állampolgárság, egy új honhoz való tartozást jelent számunkra. Egy új országhoz kezdünk tartozni, miközben még itt élünk. És ebben az állampolgárságban el lehet mélyülni, vagy lehet jobb polgárokká válni, azzal, hogyha keressük annak a kedvességét, vagy próbálunk a kedvében járni annak, aki ezt alapította, ezt az országot. Ennek az országnak a belépője az alapítón fián keresztül Jézus Krisztuson történik, és ennek az országnak a fenntartójára Isten kedvességében lehet járni. És megnéztük, hogy hogyan, és arra jutottunk, hogy Istennek a fontos, ha az Isten fontos dolgait tesszük, és a legfontosabb, emlékeztek, hogy mi? Hogy Istennek dicsőséget szerezzünk, és erről beszélgettünk a múlt héten. Héten olvasgattam Spurgeon rövid írásait, néhányat elolvasok, az Isten dicsőségével kapcsolatosak. Talán néhányan ismeritek ezt a kis könyvet. Az Isten dicsősége a célunk. A cél Isten dicsősége, ezt keressük, amikor a szentek hitének erősítésén és a bűnösök megmentésén fáradozunk. Egy másik, nincs hatásosabb gyógyszer az ember félelemre, mint az Isten félelem. Rövid ütős mondatok. Isten talál hírnököket mindaddig, amíg lesz üzenete. Jó, igaz? Nekem nagyon tetszenek. Az egyik kedvencem, a hit utat talál, vagy pedig utat készít magának. És az utolsó, amit felolvasok, Isten jó pénztáros, már a munka alatt megfizeti a szolgáit, de fizet a munka végeztével is. Szóval ilyen Istenünk van, aki vágyik arra, hogy méltó helyre kerüljön az életünkben, várja arra, hogy a legfontosabb számunkra is az legyen, ami neki fontos, az ő dicsősége, az ő dicsőségének a keresése és ennek megélése. De olyan jó tudni azt, hogy az Isten fizet akkor, amikor bekerülünk az ő országába, de olyan jó tudni azt, hogy fizet már most is az ő áldásaival, az ő kapcsolatával, az ő jelenlétével. Olyan jó tudni, hogy így ad számunkra újat az Isten. Úgyhogy hívlak benneteket, hogy nézzük meg, hogy mit kaptunk az Istentől. Tehát akkor, hogyha az ő dicsőségében élünk, akkor, hogyha találkozunk az Istennel, mi az, amiben megváltozik az életünk. És a mai témánk az új azonosság lesz arról, hogy mi változott bennünk, mi változik bennünk, amikor megtértünk. Keressétek ki velem együtt a korintusi második levelet, és egy verset fogok most felolvasni, ez lesz a központi része, ezt már többször idéztem a múlt alkalommal is. Korintus második levele 5. rész, a 17. versét fogom felolvasni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Azt nem fogom megkérdezni, hogy mi ez, meg hogy miből van, de talán látjátok a gyűrűmet. Egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek elég fényese, vagy elég csillogóse? Ez látszik? Belül főleg, neked messze van. Oda dobjam, megnézed? Szóval van egy gyűrű a kezemben, meg majd lesz egy másik is. Erről a gyűrűről tudni kell, hogy nem vert aranysmaragda, hanem csak egy egyszerű, nevezzük bizsunak. De mégis van egy olyan felület rajta, hogyha megnézitek, ami nagyon csillogósá teszi. És igazából így jól néz ki. Van egy másik gyűrű is a kezemben, amit nevezzünk mondjuk ezüstnek, hogyha lejön, ami már nem annyira gyönyörű jelen pillanatában, ugyanis rég nem használtam, és legutóbb, amikor használtam, valamiféle olyan helyen voltam, ahol egy picit így megbarnult, vagy megzöldült. Talán ismeritek az ezüstnek ezt a tulajdonságát, hogy bizonyos hatásoknál megváltozik, igaz? Ha megkérdezem, hogy ennek ellenére mondjuk van egy csillogó bizsú, és egy nem annyira csillogó ezüstgyűrű, akkor melyik lehet az értékesebb? Az ezüst miért? Nem néz ki olyan jól. Az anyaga miatt, ami benne van, igaz? Nagyon érdekes, hogy ezzel hadd szemléltessem azt az új természetet, amit kaptunk az Istentől, hogy hogyan tekinthetünk saját életünkre. Azt mondja a Biblia, hogy új teremtések vagyunk, és drága áron vétettünk meg, értékesek vagyunk. Nem az alapján, hogy hogy nézünk ki, hanem hogy mit hordozunk magunkban, hogy mi az, ami az életünknek a tartalma. Hogyan tekintünk magunkra ebben az új természetben, amit Krisztustól kaptunk? Kétfajta út van, ahogy tekinthetünk hívőként magunkra. Az egyik azt mondja, hogy én valójában nem vagyok annyira értékes, én egy bizsú ékszer vagyok, viszont van rajtam egy olyan borítás, egy olyan felület, ami Istentől jön, ami csillog rajtam, és hát ettől a csillogástól, ettől a külső dologtól vagyok, amilyen vagyok, de valójában én egy értéktelen ember vagyok. És attól válok értékessé, hogy van valamiféle dolog rajtam, ami mégis szebbé tesz. Van a másik elképzelés, a másik megközelítés, ami számomra sokkal szimpatikusabb, hogy amikor megtértem, amikor egy új természetet kaptam Istentől, az azt jelenti, hogy egy olyat kaptam, egy olyan új dolgot kaptam, ami önmagában nagyon-nagyon értékes. Egy mennyei dolgot kaptam, de földi burokkal, földi tulajdonságok veszik körül. Olyan, mint egy nagyon drága ezüst ékszer, amire hatnak a földi dolgok. És lehet, hogyha ránézel, akkor azt mondod, hogy nem annyira csillogós, de egy kis helyreigazítással már is fényessé lehet azt tenni, és rájössz, hogy azért, mert az anyaga, amit hordoz, amiből van, az nagyon értékes. Kérdés, hogy hogy tekintünk mi magunkra? Ügyetlen, cseplő, botló emberek vagyunk, akik helyenként meg-meg csillantjuk azt a dolgot, amit Istentől kaptunk, vagy úgy tekintünk erre az újra, ami önmagában értékes azért, mert drága áron vétettünk meg. Azért, mert nagyon értékes maga az anyag, ami bennünk van. Azért, mert az Istentől van. Hogyan tekintünk a saját életünkre? Ahhoz, hogy valaki kilépjen a világűrbe, szüksége van sok mindenre, de egy olyan szkafanderre, egy olyan ruhára, ami alkalmassá teszi. Ettől ő nem lesz űrlény, ettől földi ember marad, de egy olyan ruhát kap, ami alkalmassá teszi arra, hogy kilépjen a világűrbe. Amikor megtérünk, kapunk valamit, mennyeit, egy új teremtést, de van hozzá egy olyan ruhánk, egy olyan környezetünk, ami, mondjam így, alkalmassá tesz bennünket arra, hogy itt éljünk a Földön. De tudnunk kell, hogy az az új, amit Krisztus teremtett bennünk, amit Isten Krisztusban teremtett bennünk, az milyen? Tökéletes, Istentől jövő. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy a régi elmúlt, és egy új jött létre. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Nem arról van szó, hogy valami fel van javítva, van egy régi, és megpróbáljuk eladhatóvá tenni, van egy értéktelen, és ezt megpróbáljuk csillivillévé tenni, és ettől jó lesz valakinek a keresztény élete, hanem arról van szó, hogy kaptunk egy újat Krisztusban. Mit jelent ez az új? C.S. Lewis-tól olvastam egy idézetet, most is megpróbálom. Isten emberré lett, hogy a teremtményeit gyermekeivé tegye. Nem pusztán azért, hogy megújítsa a régi embert, hanem hogy új embert hozzon létre. Ez az új azonosságunknak az egyik alapfeltétele, hogy Isten nem megújítgatni akart bennünket. Nem az volt a célja, hogy régiek voltunk, nem voltunk olyan értékesek, és értékesebbé tesz bennünket. Valamit ránk öntött, amitől eladhatóvá tesz, hanem egy újat teremtett. Kérdés az, hogy mi hogyan tekintünk magunkra. Elhisszük-e azt, hogy bennünk egy igazi drága ékszer van, azért, mert Krisztus megváltott bennünket. Első kérdés az új azonosságunknak a meghatározásánál, hogy hogy tekintünk magunkra. Ma ezt úgy szokták talán mondani, hogyha nem gyülekezetben lennénk, hogy milyen az én képünk, vagy milyen az identitásunk, hogyan tekintünk magunkra. Ezek szinonim szavak. Az én kép mondhatnánk, hogy egy olyan lencse, amin keresztül magunkat nézzük. Hogy milyennek látjuk magunkat. Milyennek látjuk a viselkedésünket, vagy ezen túl mi magunk hogyan ítéljük meg magunkat. Nem sokat szeretnék ezzel foglalkozni. Ha ezt kezdenénk el nézni, hogy milyen az én képünk, akkor hamarosan oda jutnunk el, hogy hogyan lehetne ezt javítani. Hogy hogyan lehetne eladhatóbbá tenni. De fontos, hogy hogyan tekintünk magunkra. Ennél még inkább sokkal fontosabb az, hogy Isten hogyan tekint ránk. Tehát akkor, amikor az új identitásunkról, az új azonosságunkról beszélünk, fontosabb kérdés az, hogy Isten hogyan tekint ránk. Mi az, amit lát bennünk az Isten? Akinél van Biblia, néhány igeverset nézzük meg, jó? Megkérhetek egy-egy embert, hogy olvassátok fel az első ilyen vers, ami arról beszél majd, hogy Isten hogyan tekint ránk, az 1 Korintus 6.11. Pisti, megtennéd, hogy ezt majd felolvasod? És olvassuk el majd még egyszer azt, amit én már felolvastam az elején, 2 Korintus 5.17-et. Ki az, aki felolvasná nekem? Fejből is lehet mondani. Enikő, köszönöm. Tehát akkor a 2 Korintus 5.17, 2 Péter 1.4-et. És végül pedig, amit a múlt vasárnap olvastunk, a Kolossé levélből a 2. rész 10. verset, hogyha valaki majd felolvasná. Tehát azt kezdjük el vizsgálni, hogy ebben az új azonosságunkban Isten hogy tekint ránk. Mi az, amit az Istentől kaptunk ebben az átváltozásban. Tehát az 1 Korintus 6.11-et Pisti, légy szíves. Azt mondja, ilyenek voltatok, milyenek voltunk, bűnösek voltunk, de megmosattatok Jézus Krisztus által. Mi történt még? Megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok. Talán ismerős ez a kép, amikor valahonnan terepről hazamész, vagy csak egy hosszú napot töltesz az otthonodon kívül, piszkossá válik a ruhád, a kezed, és te magad is érzed, hogy nem az igazi. Hogy koszos vagy, hogy piszkos vagy, hogy ragadsz. Mire vágysz ilyenkor? Megszabadulj a ruhától, és lezuhanyoz, és úgy érezd, hogy valami történt. Az a gond ilyenkor, hogy nem csak kívül érezzük magunkat piszkosnak, igaz? Amikor megterhelődünk, amikor piszkos a kezünk, a ruhánk, akkor úgy érezzük egy picit, hogy belül is olyanok vagyunk, és úgy nem igazán érezzük jól magunkat a bőrünkben. Azt mondja ez a vers, hogy megmosattatok, ez egy ilyen külső mosatás, hogyha úgy lehet mondani, hogy a külsőnk megtisztult. Tudnunk kell, hogy amikor ugye lezuhanyzunk, és új ruhát veszünk fel, akkor úgy érezzük otthon, hogy a belsőnk is megújult. Úgy érezzük, hogy na most már kész vagyok egy normális kommunikációra, jobban érzem magam a bőrömben, mintha ez a zuhany ez belül is hatott volna. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy megmosattatok, meg is szentelődtetek, vagyis, hogy nem csak külső mosás történt, nem csak külsőleg változott meg az életünk, akkor, amikor újat kaptunk Krisztusban, hanem megszentelődtünk, belül is valami megtisztult, belül is megváltozott az életünk, belül is egy újat kaptunk, és azt mondja, hogy meg is igazultatok Jézus Krisztus nevében. Azt jelenti, hogy változás állt be, kívül, belül, és az életünk egy új irányt kapott, megigazultunk, és ennek az igazságban, ennek a megigazulásban kezdünk el járni, egy új irányt vett fel az életünk. Olvassuk fel akkor még egyszer azt a verset, amit az elején, a 2 Korintus 5.17-et.
Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés lesz. A régi
Köszönöm. Akkor, amikor valami rossz dolgot felfedezünk magunkban, mit próbálunk? Mi az első gondolatunk? Vajon kit bántottunk meg? Vajon ki látta? Hogyan lehet ezt helyrehozni? Hogyan lehet úgy élnünk az életünket, hogy legközelebb ez ne fordulhasson elő? Vagy legközelebb, hogyha nem is mondom el, hogy mit gondolok a másikról, amivel megbántottam, de ha gondolom is, de legalább valahogy úgy tudjam elmondani, hogy ez ne legyen sért, hogy ne derüljön ki, hogy ne lássák pontosan, hogy mi zajlódik bennem. Bennünk van ez a kicsit jobbá tenni gondolat. Most hibáztam, de ha egy picit ügyesebb vagyok, akkor jobb lesz. És vannak, amikor elakadnak a kapcsolataink, és azt mondjuk, hogy nem megy. De nem baj, van egy megoldásom. Majd legközelebb ezt teszem. És lehet, hogy próbáltad legközelebb úgy menni a kapcsolatban, hogy most nyugodt leszek, most nem leszek ideges, most nem akasztom ki a társamat, most nem akasztom ki a partneremet, most nem akasztom ki a munkatársamat, most türelmes leszek. És lehet, hogy gyakorlod magad, és valami mégsem működik. Csak sikerült megbántani, csak sikerült konfliktusba kerülni. Aztán elhatározott, hogy nem baj, most megint tudom, hogy mit kell tenni. Vagy legközelebb így teszem, megpróbálod, egy ideig működik, aztán megint nem működik. És mi van akkor, amikor kifogyunk az ötletekből? Mi van akkor, amikor rájövünk, hogy bármit teszünk, nem lehet ezen javítani? Voltatok már ilyen helyzetben? Sokszor a lelki életünk ugyanilyen. Megpróbálunk élni, neki megyünk, nagyon jól megy, belefáradunk, elesünk, és azt mondjuk, nem baj, legközelebb jobban figyelek. Nem baj, legközelebb nagyobb erőfeszítéssel messzebbre fogok jutni. Jobban fogom csinálni. És már egész jó vagyunk, amikor megint beüt a krak, és megint valami történik. Pedig annyira jól mentek a dolgok, és egy picit nem figyelek. És bennünk van az, hogy nekünk kell figyelni, nekünk kell jobbá tenni, nekünk kell húzni, mert hogyha én nem csinálom, akkor senki nem csinálja. Ha én nem figyelek, senki nem figyel. Nekem kell észnél lenni. Még jó, hogy én tudom ezt tenni. Bennünk van ez a gondolat, igaz? Baj az, hogyha azt gondoljuk, hogy az új életünkkel is valahogy így működik. Rájövünk, hogy mi a rossz a régivel, és majd mi megújítjuk. Azt mondja az Isten igéje, hogy ez nem működik. A törvény az mire jó? A törvény arra volt jó, nevelőnk volt Krisztusig, rámutat arra, hogy mi a tökéletlen bennünk. Rámutat arra, hogy ez nem jó. Ha hozzám éred magad, akkor el tudod helyezni, hogy mennyire vagy a törvény alatt, vagy mennyire lógsz ki belőle, de nem fog megváltoztatni. Nem ad erőt ahhoz, hogy megváltozz. Önmagadtól ebből az állapotban nem fogsz megváltozni. De mi mégis sokszor megpróbáljuk. Megoldás az, amit itt mond a Korintusi levélben, az, aki új teremtés, a régi, mit csinál? Elmúl, és mi lesz helyette? Egy új. Ami nem a próbálkozásokról szól, nem arról szól, hogy ugyanolyan értéktelen, mint a régi, csak jobban csillog, eladhatóbb, mint egy bizsú ékszer, hanem arról szól, hogy egy értékes, egy újat kaptunk Krisztusban. 2 Péter 1.4-ben azt mondja, úgy fogalmazza meg Péter, hogy ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Mit mond ez a vers? Krisztus által egy új természetet, milyen természetet? Isteni természetet kaptunk. Az isteni természet részeseivé lettünk. És itt jön az a gondolat, ahonnan elindultunk, hogy itt élünk a Földön, de mennyei emberként. Nem arról szól, hogy földi emberek vagyunk, valamiféle jó tulajdonságokat elcsípünk, hanem ez az új, ez mennyei. Mennyei, ami itt él a Földön, és hatnak rá ezek a dolgok. Szóval mielőtt még valaki ebben, ugye, rögtön hozzátársítja, hogy döntöttem, egy új életem van, akkor miért látok bűnt, miért tapasztalok nehézségeket? Azért, mert erre az ékszerre hatnak ezek a földi dolgok. de azt jelenti, hogy azzal az újjal semmi baj nincs. Azért, mert Krisztus megváltotta, megváltott bennünket. Kolossé 2.10-ben azt mondja, hogy benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne jutottunk el, Krisztusban jutottunk el ennek a teljességére. Péter egy másik helyen azt mondja, hogy benne megkaptunk mindent. Mindent odaadott, valaki tudja idézni, mi az életre, és a kegyességre való. Mindent megkaptunk. Na mit jelent ez? Képzeld el, hogy elmész egy autókereskedőhöz, és a példa rossz, mert a hölgyek általában szint fontos, de nem a feketét választanák, de az alap példa az, hogy egy fekete autót szeretnél venni. Kinézted magadnak, hogy ez a legjobb szín. Oda mész, és azt mondod, hogy ebből a modellből egy feketét kérek. És előhozzák neked, és ránézel, és azt mondod, hogy ez nem elég fekete. Én egy feketébbet akarok. Létezik ez? Világos feketét kérek, mert az a szürke, de hogy nincs feketébb. Nem lehet azt mondani, hogy hát én kérek egyet, de én egy pirosabbat, vagy egy feketébbet. Azt mondja, hogy ez az. Sokszor oda megyünk Istenhez, és azt mondja Isten, hogy megkaptad az isteni természetet, kaptál egy újat. És azt mondjuk, hogy én még szentebb akarok, én még istenibbet akarok. Én még többet akarok. Én akarok még ezt is, meg azt is, meg azt is. És az Isten mit mond? Te megkaptad ezt az újat. Mindent megkaptál az isteni természetből. Mindent megkaptunk, ami az élethez és a kegyességhez való. Mert az isteni természetet Krisztusból kaptunk. Talán nehéz elfogadnunk sokszor azt, amikor gyengeségeinket találkozunk, hogy megkaptunk mindent. Kérdés az, hogy ha megkaptunk mindent Krisztusban, akkor hogy tudjuk ezeket a dolgokat aktiválni magunkban? Igaz? Ha ott van minden, akkor hogy lehet ezeket előhívni? A hívő ember számára nem az a kérdés, és visszatérve egy pillanatra, az én képre, hogy jó-e az én képünk, vagy nem, hogy milyennek látjuk magunkat, hanem hogy helyesnek látjuk-e az én képünket, helyesnek látjuk-e magunkat, megfelelő lencsén vizsgáljuk-e magunkat. És elhisszük-e azt összegségében, hogy az én képünket, azt, ahogy magunkra gondolunk, ahogy látjuk magunkat, azt nem fejleszteni kell, hanem elfogadni. Az új természet én képét nem kifejleszteni kell magunkban, hanem elfogadni Krisztustól ezt az újat. És talán a harc bennünk az, hogy mi sokszor akarunk fejlődni az új természetünkben. Akarunk növekedni. És elfelejtjük, hogy elfogadni kell ezeket Krisztustól. Mert Krisztus megadott mindent, ami számunkra fontos. A megtérésünkkor három radikális dolog történik velünk. Tehát akkor, amikor Istennel találkozunk, és arról beszélünk, hogy megtér valakinek az élete, megváltozik, 180 fokot fordul, három dolog alapvetően fog megváltozni bennünk. Kolossé levélben azt mondja Pál apostol, hogy a minket terhelő adóslevelet fölszegezte Krisztus a fára, fölvitte a fára. Amikor megtérünk, akkor az jellemző ránk, hogy addig bűnösek voltunk, és most találkozunk az Istennel, és a vágyaink alól fel vagyunk mentve. Ez alapvetően egy nagy változás az új természetben. Bűnösek voltunk, és már nem vagyunk vád alatt. Mi történik a bűneinkkel? Mi történik a megtérésünkkor a bűneinkkel? Azt mondja Kolossé levél, hogy hova viszi fel Krisztus a minket terhelő levelet? Fölvitte a keresztfára. Megvannak a bűneink? Megvannak, de hol vannak? Kereszten. Mi történik velünk? Rajtam volt eddig, Krisztus elvette, és most már nincs rajtam, szabad vagyok. Elvette a minket nyomó bűnöket is felvitte a fára. Ott van a lista, de azt mondja, hogy ez a lista, ez most már engem terhel. Én meghaltam értük. Szabad vagy. Akkor, amikor döntünk Krisztus mellett, amikor találkozunk Jézus Krisztussal, elsőként ez történik. Leterhelnek a bűneink, ott vannak rajtunk, ott van a lista. Nekünk kellene valamit kezdeni, nem tudnánk, csak belehalni tudnánk, de ő elveszi rólunk és fölviszi a fára. Ő tud vele valamit kezdeni, ő meghalt ezekért a terhekért, azért, hogy szabadok legyünk. A második dolog, ami történik velünk, amikor ezt az új természetet kapjuk, azon túl, hogy elveszi rólunk a bűnt, a bűnök büntetését, hogy rabszolgaságból örökbefogadott gyermekeivé tesz bennünket. Az 1 János, vagyis János 1.14-ben azt mondja János apostol, hogy az ige testélet közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazságból. És később pedig azt mondja, hogy akik ezt látták és hittek benne, befogadták, azokkal mit tett? Felhatalmazta arra, hogy Isten fiai legyenek. Pál azt mondja, hogy korábban rabszolgák voltatok, most pedig fiak vagytok. Mi a különbség a kettő között? Vagy mi lehetne egy átmenet a kettő között? Mi jellemző a rabszolgára? Nincsen semmije, akarata is csak az van, ami az urának van. Ha az ura úgy akarja, akkor ő is. Mi lehetne az első lépés, hogy ezen változtassunk? Van egy rabszolgád, felszabadítani. Ez megoldja az ő helyzetét? Mondjuk, ha részben. Miért csak részben? Uh-huh. Nagyon jó. Pontosan. Pontosan erről van szó. Józsi bácsi nagyon jó választ adott. Ránk néz Isten, és azt mondja, hogy a bűn rabszolgái vagyunk, és mit tehetett volna velünk? Azt mondja, hogy szabad vagy. Leveszem a bűneidet, láncaidat, menj, amerre látsz. Egy örök életében rabszolga, a szabadságot kap, merre tudna menni, amerre lát? Nem messze. Az első kocsmáig, az első helyig, ahol lophatnak kaját magának, vagy ugyanolyan semmi, ugyanolyan nincstelen lenne, ugyanolyan nehéz helyzetben lenne, azzal a jelzővel, hogy szabad, de lehet, hogy nem tudná ezzel mit kezdeni. És Jézus nem ezt teszi velünk, hogy azt mondja, hogy rabszolgák vagytok, szabadok vagytok, jó fej vagyok, menjetek, amerre láttok. Hanem azt mondja, hogy mert nem a szolgasság lelkét kaptatok, hogy ismét féljetek, rabszolgasság lelkét, hogy félelemben éljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, ami által kiáltjuk, abbá atya. Ez a Róma 8.15-16-ban van. Szóval amikor találkozunk Krisztussal, a második dolog azt, amit radikálisan megváltozik az életünkben, hogy rabszolgákból nem csak szabadok leszünk, hanem Isten fiai, Isten gyermekei leszünk. Örökbe fogad bennünket. Ami által mondhatjuk, hogy abbá atya. Mit jelent ez? Apa. Apuci, szükségem van valamire. Egy kapcsolatra hív el. És megint oda jutunk ki, ahonnan elindultunk, hogy Isten egy kapcsolatra hív bennünket. Egy atya-fiú kapcsolatra. Egy olyan kapcsolatra, ami nem szakad meg, ami folytonos, ami lehetőségekkel teli. Amikor, hogyha elakadunk, ha éhesek vagyunk, ha tovább lépnünk kell, ha döntenünk kell, ott van, ami mennyei atyánk és segít. Ezt teszi bennünk, ez az új természet. Ezt teszi bennünk az az állapot, amire Krisztus elhívott bennünket. És harmadik dolog, ami radikális új a megtérésünkkor, hogy amikor megtérünk, akkor nem csak az Istennel való kapcsolatunk változik meg, hanem mi magunk is. Elveszi a bűneinket, egy kapcsolatra hív el bennünket, egy nyitott kapcsolatra, egy rendezett kapcsolatra, de amit nagyon sokszor elfelejtünk hívőként, hogy az Isten munkája az, hogy bennünk is változást hoz létre. Ugye egy teljes körű generát érzünk, leveszi a terheket, helyreállít egy kapcsolatot, és bennünk is megváltoztat valamit. Bennünk is elkezdődik egy teljesen új dolog. Olyan gyakran elfelejtjük, hogy ez mekkora kincs, akkor, amikor küzdünk dolgokkal. Isten formáját teljesen. Szeretlek téged, de szükségem van arra, hogy formálj engem. Pál azt mondja, hogy az akarást is az Isten munkája. Annyira ki vagyunk szolgáltatva Istennek, hogy nem elég tudnunk a jót, nem elég keresnünk az Istent, mire van még szükségünk? Hogy bennünk az akarást az Isten munkája. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez nagyon gyenge jellemre utal. Beszéltünk arról többször, hogy valakinek ki kell szolgáltatnunk magunkat. Tehát nincs olyan, hogy érték vagy világnézet semlegesség, tehát én nem tartozok sehova. Saját gondolataidhoz, máséhoz, az ördökhöz, valahova tartozni fogsz. Ez azt jelenti, én kiszolgáltatom magam az Istennek, és arra van szükségem, hogy az akaratomat is az Isten formája. Bevallom nektek, hogy sokszor így imádkozom. Tudom, mi a jó, tudom, hogy Isten milyen kapcsolatot óhajt velem, és a hétköznapokban annyi minden megterhel, annyi minden elveszi a figyelmemet. És azt imádkozom, úgy szoktam sokszor imádkozni, hogy Istenem, formáld az akarást bennem, hogy akarjak leülni, akarjak beszélni veled, akarjam ezt tenni, hogy legyen bennem ez a vágy. Mert az Isten szól, legyen egy olyan vágy bennem, hogy amikor szól, halljam. Ott legyek, és megértsem, amit ő formálni akar bennem. Tehát beszéltünk arról, hogy amikor egy új természetet kaptunk, akkor egy a régi elmúlt, egy új jött létre. Beszéltünk arról, hogy az én képünk az olyan, mint egy lencse, amin keresztül nézzük magunkat, de sokkal fontosabb, hogy Krisztus hogy lát bennünket, az Isten hogy lát bennünket. És most beszéltünk arról, hogy ebben a változásban három dolog történik, elveszi a bűneinket, fiává fogad, és belülről is változtat. Hogyan változtat bennünket? Mi az a mód, vagy mi az a kép, amire változtat bennünket? Kapunk egy újat, belülről átformált bennünket, hogyan, milyen módszer alapján, vagy hogyan változtat bennünket? Megint csak hadd hívjalak, hogy keressétek meg a római levelet a Bibliátokból, a 6. rész, az 5. és a 8. versét. Arról fogunk egy picit belemélyülni, hogy ez a változás, ez a formálás, ami bennünk történik, ez milyen módon tapasztalható, látható. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hogyan formál át? Miben formál? Azt mondja, hogy egyé válunk Krisztussal. Miben válunk egyé Krisztussal? Akkor, amikor formál bennünket. Négy dologgal mindenképpen egyé válunk. Ezek alapján, az igék alapján azt látjuk, hogy egyé válunk Krisztussal, Krisztusban az ő halálával. Az ő halálában válunk egyé. Az eredeti szó azt jelenti, hogy ez a meghalni a bűnnek, ez a katereó szó, ami úgy lehetne még fordítani, hogy meghalni vagy kiiktatni. Amikor azt mondja Pál, hogy amikor Krisztusban meghalunk a bűnnek, azt jelenti, hogy Krisztusban a bűn kiiktatódik az életünkből. Az, aki Krisztusban egy új teremtés, annak a bűn Krisztus által kiiktatódik az életünkből. Mit jelent kiiktatni? Nincs hatással ránk. Hatályon kívül helyezni. Ha van egy rendszer, amiben egy elektromos hálózat, amiben ott van egy világító égő, és azt mondjuk, hogy kiiktatni, akkor hogy lehet kiiktatni? Két végét levágjuk, és összekötjük. Kiiktatjuk a rendszerből. Többé nem világít, nem szívja az energiát. Hatályon kívül van. Nincs hatással ránk. Valami ilyet jelent Krisztusban a bűn. Krisztusban meghaltunk a bűnnek, kiiktatja az életünkből, és Krisztus kezd hatni ránk, vagy Krisztus akarata lesz érvényes a mi életünkben. Nem azt jelenti, hogy nem környékez meg bennünket a bűn. Nem azt jelenti, hogy aki egy új természet megint csak, amiről az előbb beszéltem, hogy olyan tökéletesek vagyunk, hogy most már semmiféle bűn nem hat ránk. És ne úgy üljünk itt, és hallgassuk ezeket az igéket, hogy fú, hát bennem még vannak bűnök, vagy én felismerek dolgokat, akkor biztos, hogy bennem még Krisztus nincs, bennem még a bűn iktat. Hat ránk a bűn, hatnak ránk a kísértések, de dönthetünk úgy, hogy ezeknek meg akarunk halni. Dönthetünk úgy, hogy nem ezeket akarom, hogy érvényesek legyenek rám. Azt mondja, beszél több helyen a régi természetről, a testről, és nem arról van szó, hogy a fizikai testem az én ellenségem. Tehát ez egy magyar fordítás, hogy a testet használja, de ezt látnunk kell, hogyha csak az angolt megnézzük, akkor azt mondja, hogy body és flesh. Nem a testünk ellen beszél, hanem a régi természetünk ellen. Tehát nem helytelen lenne azt gondolni, amit sokszor a középkorban, hogyha sanyargatom a testemet, és már-már majdnem megölöm, akkor szenté válok. Azt mondja, hogy a bennünk uralkodó test, a bennünk uralkodó régi természet azt iktatja ki. Az helyett kapunk egy újat, miközben ugyanabban a fizikai állapotomban vagyok. Tehát azt jelenti, hogy amikor Isten formál bennünket, akkor egyé válunk Krisztusban, Krisztussal az ő halálában. Egyé válunk, azt mondja, az ő eltemettetésében is. Meghalunk és eltemettetünk. Ami régi, azt úgy, ahogy van, félretesszük. Pál apostol azt mondja Galata 2:20-ban, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit a testben élek, az ő fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Tehát élem az életemet, de már nem az én életemet, hanem aki bennem van, aki bennem értékesebb, aki bennem ez a drága, nemes dolog, ez él bennem, ez alapján élem az életemet, ez fog meglátszani a jellememen, ez fog meglátszani a beszédemben, a viselkedésemen, ez fog kijönni belőlem, aki Krisztus. A régit hátrahagyom. És Pál apostolnál nagyon szoktuk mondani a páli fordulatot, hogy Saulból Pál lett. A régi elmúlt, egy újat kapott, egy új nevet kapott Krisztusban. Ezt jelenti, hogy hátrahagyjuk. Harmadik dolog, amiben formál Isten, amiben egyé válunk Krisztussal, ez a feltámadása. Hogy nem csak azt mondja, hogy a régit megítéljük, félretesszük, hanem egy új támad, egy új jön létre. És ez az új, ez nem a régiből születik, hanem ez egy teljesen új. Amikor Krisztus megtörte a halált, akkor nem az ő testét hozta vissza a tanítványoknak, hanem egy új lehetőségét, egy új élet lehetőségét hozta vissza. És azt mondja itt végül a negyedik dolog, amiben egyé válunk Krisztussal, hogy egyé válunk Krisztussal pedig, hogyha pedig meghalunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hogy Krisztusnak nem csak múltja volt, hanem milyen van Krisztusnak. Van jelene, és van jövője. És ez a mi reménységünk. És nagyon tetszik vissza a Spurgeon-i mondathoz, hogy Isten egy nagyon jó pénztáros. A munka végeztével fizet, de már fizet közbe is. hogy közben már fizet, de a végén is fizet. Azt jelenti, hogy számunkra Krisztusnak van jelene és van jövője. Várjuk a mi Urunk megjelenését. Ez a hívőknek a reménysége. Ez az új természet mennyei várja, hogy hazataláljon. Ezért szoktuk mondani, hogy vágyunk haza, vágyunk innen haza. Itt élünk, ez vesz minket körül, de hazavágyunk. Az új természetünk hazavágyik, az, ami mennyei. Arra tekintünk a jövő fele. De olyan jó tudni, hogy jelenünk is van, és nem úgy kell élnünk, hogy van a régi, van az új, az majd valamikor igaz lesz ránk, hanem azt jelenti, hogy Krisztusnak az életünkben most van jelene, most van hatása. Vele együtt meghaltunk Krisztussal, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Jelene is van. Isten már most fizet ezért a munkáért, Spurgeon szerint. Már most a kapcsolatában élhetünk. Már most igazak lehetnek ránk az új természet szerinti jellemvonások. Hogyan gyakorolhatjuk be magunkat? Hogyan lehet ebben növekedni? Lehet vagy sem? Van egy új természetünk, Isten fiai vagyunk, megbocsájtotta a bűneinket, belülről változtat bennünket. Hogy lehet ebben? Hogy lehet ezt jól csinálni magyarul? Szoktunk bizonyságtételeket hallani, hogy hát amíg mielőtt megtértem, ilyen voltam, aztán meg más lettem. Máshogy tekintek dolgokra. És ez nagyon is igaz, hogy amikor megtérünk, amikor ez a változás, ez az új belép az életünkben, akkor máshogy kezdünk megítélni dolgokat. Máshogy hatnak ránk dolgok. Más dolgok lesznek a fontosak a számunkra. És ahogy gyakorolni tudjuk magunkat, én két dolgot említek most. Az egyik, hogy hogyan kezdünk a bűnről gondolkozni. Mit ítélünk meg bűnnek, mi az, amit nem bűnnek ítélünk meg. Az a tanulmány, amin én itt átmentem, hoz egy példát. Kicsit bugyuta, de szemléltető. Elmondom nektek. Ez a történet szerint egy ember elmegy egy pszichológushoz, és azt mondja, hogy doktor úr, baj van. De mielőtt még elmondanám, hogy konkrétan mi a problémám, hadd mondjam el, hogy ilyennel ön biztos, hogy nem találkozott még. És azt mondta az öreg pszichológus, hát jó, hát na azért hadd halljuk ezt a történetet. Hát mondom, furcsa lesz, de hát elmondom, azért vagyok itt. És az van, hogy én kutyául érzem magam. És hát azon veszem észre magam, hogy reggelente, amikor felkelek, akkor így vakkantok és ugatok 2-3-at. Sőt, amikor elmegyek a boltba, akkor is ilyen oldhatatlan vágyat érzek, hogy a kutyakaják körül vásároljak. És azt mondja, hogy tényleg ez ilyet nem is hallottam még, ez valóban egyedi dolog, de hadd kérdezzem, hogy ez mikortól fedezte ezt fel magában. Hát tulajdonképpen ezt már egészen kis kutyakorom óta érzem. Ígértem, hogy bugyuta példa, de jellemzi azt, hogy hogyan gondolkozunk a bűnről. Sokszor azt tapasztaljuk magunkon, hogy oldhatatlan vágyat érzünk, hogy kutyakaját tegyünk. És elkezdjük a vágyat valahogy lekövetni bennünk, hogy megint erre vágyom, már és arra figyelünk. Mi volt itt a gond a példában? A vágyjal? Hát a kutya akkor teljesen rendben van, mert vakkant reggel ugat, és a kutya kaját nézi. Azzal volt a gond, hogy ő nem kutya volt. Azzal volt a gond, hogy önmagát máshogy látja. És hogyha áttesszük a lelki életünkre, a bűnhöz való viszonyunk, sokszor figyelünk arra, hogy milyen bűn hat ránk, és a vágyat célozzuk meg, már megint ott van, én csak egy esendő ember vagyok, én csak egy értéktelen ember vagyok, alig látható rajtam Krisztus. És hogyha sokszor halljuk azt, hogy milyen rosszak vagyunk, akkor elhisszük magunkról. Hogyha azt halljuk magunkról, hogy te csak egy értéktelen dolog vagy, amin néha látszik Krisztus, vagy emlékeztek, honnan indultunk ki? Én nem ez vagyok, én egy új vagyok. Én arra figyelek, hogy Krisztus mit tett értem. Én arra összpontosítok, hogy mit vett le rólam, hogy a gyereke vagyok, hogy a fia vagyok, és arra figyelek, hogy bennem milyen változást hozott létre. Erre az új természetre figyelek. Ha ez erősödik bennünk, akkor azt mondja, hogy a bűn eltemettetik, kiiktatódik az életünkből. Tudunk-e arra figyelni? Hogyan gyakorolhatjuk magunkat? Hogy nézzünk a bűnre? Milyen kapcsolatunk van a bűnnel? Milyen felületen hat ránk? A második pedig, hogy hogyan tekintünk az életre. Melyik életet erősítjük meg magunkban? Azt az életet adunk teret neki, amit Krisztustól kaptunk, ami egy új bennünk. Hogyha egy sasmadarat nézünk, akkor mi a jobb egy sasmadárnak? Ketrecben minden kaját megadni neki, és babusgatni, tutújgatni, gondját viselni, vagy azt mondani, hogy menj és szárnyalj, repülj. Erre lett teremtve, hogy szárnyaljon, menjen, és erősödjön ezáltal is, és magának ő majd meg fogja keresni. Az életünk erre lett teremtve Krisztusban, az új természetünk, hogy szabadok legyünk, hogy az erősödjön bennünk, hogy szárnyaljunk Krisztusban. Tehát összefoglalva, Krisztusban kaptunk egy újat. Aki Krisztusban van, milyen új teremtés, a régi elmúlt is új jött létre. És az az üzenet, hogy ebben az újban ezt az újra lehet figyelni. Mindent megkaptunk a Krisztusban. Használjuk ki ennek az újnak a lehetőségeit. Tudjuk meg, hogy mi mindent rejt ez az új. Azt jelenti, hogy Krisztus szabadnak tekint minket, megmosott, tisztának lát, tiszta eszközként kezel bennünket, nem egy értéktelen darabnak, azért, mert drága áron vásárolt meg bennünket, és ennek az újnak, ennek vannak lehetőségei benne. Azért, mert megváltoztatta az életünket, a státuszunkat, és bennünk is változást tud létrehozni. Úgyhogy a pozitív gondolkozás az nem segít a kisebb rendűségi érzésünkben. Pozitív gondolkozás nem visz előre a lelki életünkben. Persze fontos, hogy így gondolkozzunk. De ha ez az utunk, akkor nem fogunk messze jutni. Hanem a Krisztussal való együttélésünk, a Krisztussal való új kapcsolatunk az, ami megszabadít bennünket, ami messze viszi az életünket. Hadd imádkozzak ezért, hogy ez az új, ez erősödjön bennünk. Ez az új legyen az, ami meghatározza az életünket. Istenünk, köszönjük, hogy drága áron vásároltál meg bennünket. Köszönjük, hogy elküldted Krisztust. Köszönjük, hogy Krisztus elvette a mi bűneinket, felvitte a keresztfára, megszabadított. És köszönjük, hogy még akkor sem ott hagytál bennünket, és azt mondtad, hogy most már menjél, hanem te önmagadat adtad, az teljes kapcsolatra, teljes atya-fiúi kapcsolatra hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy ebben mindent megadtál, minden jogunk jár, mert a gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy tisztának látsz bennünket. Köszönjük, hogy azt az újat, amit létrehoztál bennünk, az tökéletes, azért, mert ez tőled jön. Köszönjük ezt a lehetőséget. És köszönjük, hogy Krisztus benned jelenünk és jövőnk van. Segíts, hogy megragadjuk ezt a jelent, hogy ebben növekedjünk. Add, hogyha kell, akkor hadd tudjuk letenni a bűneinket, hadd tudjuk kérni ma, hogy te változtass meg, te formáját bennünket teljesen. Köszönjük, hogy nem elvárod, hogy mások legyünk, más legyen a viselkedésünk, hanem te a mi jellemünket, a mi életünket formálod. Kérjünk, Urunk, hogy formálj a te képedre bennünket ezen a napon, és formálj bennünket az életünk minden napján. Amen.